Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Nedarim traktátus 14-es lapja fog következni, és a 13-as lap végén ennek a fejezetnek az első misnáját tegnap már átvettük. Gyorsan ismételjük át, ugyanis természetesen a mai tananyag az ehhez kapcsolódó. Miről van szó? Ugye azt tanultuk, hogy alapvetően, amikor valaki egy fogadalommal valamit meg akar tiltani saját magára nézve, akkor annak két módja van. Vagy azt mondja, az adott dolog legyen tilos, ez ugye az egyszerű út, vagy pedig úgynevezett összehasonlítással csinálja a letiltást, a megtiltást. Az összehasonlítással az úgy működik, hogy azt úgy hívjuk héberül, hogy matfisz, hogy valami, ami tilos, mellé teszek valamit, ami nem tilos, és azt mondom, hogy ez legyen olyan, mint az. És bizonyos körülmények között az ilyen összehasonlítás az egy működő dolog, és létrejön a fogadalom általi tiltás. Ugye azt tanultuk, hogy ez csak akkor működik, hogyha a tiltott dolog, amihez hasonlítom azt, amit most meg akarok tiltani, az egy fogadalom által vált, ugyancsak tiltottá. De hogyha például egy olyan tiltott dologhoz hasonlítom azt, amit most meg akarok tiltani, ami a Tóra által tiltott, tehát nem az én fogadalom által lett tilos, hanem általánosságban véve tilos, akkor ez a letiltás, ez nem működik. Ugye az előző fejezetben mondtunk egy jó pár példát arra, amikor működik ez a fajta összehasonlítás általi letiltás, és a tegnapi misna pedig arról szólt, hogy végvettünk egy pár olyan dolgot, ami ahol ez nem működik. Mit mondott a misna? Felsorolt egy jó pár olyan esetet, amikor valami olyasmihez hasonlítom a megtiltani kívánt dolgot, ami a Tóra által tilos. Ha azt mondom, például legyen ez olyan, mint a disznóhús, legyen ez olyan, mint a bálványimádás, legyen ez olyan, mint egy tiltott csúszómászó, legyen ez olyan, mint a kohanitáknak felajánlott truma, és így tovább, akkor ezek a tilalmak, ezek tekintve, hogy nem fogadalom általi tilalmak, hanem a Tórában rögzített tilalmak, ezért az összehasonlítás velük nem működik, és a fogadalmam nem érvényes, ezen a módon történt letiltás nem érvényes. Aztán a misna folytatja, hogy van egy olyan kivétel, amikor mégiscsak bár elviekben nem működne az összehasonlítás, de mégiscsak a rabbik nem akarta könnyelműen eljárni, és azt mondták, hogy tekintsük érvényesnek az összehasonlítást, és ezáltal magát a fogadalmat, és ez pedig az, amikor valaki a feleségével való házas életet tiltja le valamilyen tilalomhoz hasonlítva. Például durván egy olyat mond, hogy legyen a veled való együttlét olyan, mint az anyámmal való együttlét, ami nyilvánvalóan tilos, és ezhez a tilalomhoz való hasonlítással akarja letiltani a feleségével való együttléte. A rabbik itt azt mondták, hogy ezt a fogadalmat, ezt ugyan a Tóra nem tekinteni érvényesnek, mégiscsak úgy rendelkeztek, hogy legyen olyan, mintha érvényes lenne, és feloldozást kell kérni egy ilyen fogadalom alól, mégpedig azért, mert nem akarjuk, hogy egy ilyen dologban, ami amúgy elég gyakori, hogy egy férj és egy feleség között ilyen összerezzenés legyen, aminek ez az eredménye, egy ilyen dologban az emberek ne járjanak el könnyelműen, és ne kezdjenek el fogadkozni jobbra-balra, hanem vegyék komolyan a fogadalmak ügyét. Nagyjából ennyi volt a misna, annyi kiegészítéssel, hogy a misna elején valahogy kicsit nem ideillően, a felsorolásban, abban a felsorolásban, ahol a misna felsorolja, hogy mi minden olyan összehasonlítás van, ahol az összehasonlítás nem működik, mert az a tilalom, amihez hasonlítom a megtiltani kívánt dolgot, az nem egy fogadalom által lett tilos, annak az elején a felsorás első eleme az egy kakukk tojás, mert azt mondja, hogy hulin se oichelecha, ha valaki azt mondja, legyen profán az, amit a tiédből ennék, akkor ugyancsak nem mondott semmit, pedig ugye legyen profán, amit a tiédből ennék, ugye az azt jelenti, hogy igazából nyugodtan lehetek a tiédből, tehát ezért nem mondott semmit. És ez valahogy sehogy sem élik ebbe a felsorolásba, és éppen ezért ezzel a kérdéssel fog kezdeni a Talmud, hogy hogyan ez ide? Ugye a Talmud abból indul ki, hogy alapvetően a Misna olyan esetekkel foglalkozik, amikor valamihez hasonlítom a megtiltani kívánt dolgot egy másik tilalomhoz, és ez a másik tilalom ez azért nem alkalmas az összehasonlítás általi tiltásra, mert ez a másik tilalom egy önmagában álló tilalom, nem pedig egy korábbi fogadalom általi tilalom. Most ebbe a logikában nem illik sehogy se bele az, hogy hulin se anna jöjjelecha, hogy legyen profán az, amit a tiédből eszek, mert az nem egy összehasonlítás, másrészt nem egy tilalomhoz hasonlítom, tehát valahogy nem illik ide. Oké, okay. Nézzük akkor ezt a kitételét a misnának. Tájma da amar hulin se jöjjelecha, ha amar la hulin se jöjjelecha, másma löj le hulin lehevé, el akarva. Azt mondja a Talmud először is, mit mond a misna? Ha valaki azt mondja, hulin sani öjhelecho, legyen profán, vagyis megengedett az, amit én eszek a tiédből, akkor nem tiltott meg semmit, és nyugodtan lehet a fele barátjáiból. De az, hogy a misna ezt így rögzíti, abból úgy tűnik, hogyha nem így mondta volna, hanem azt mondta volna, hogy lahulin sani öjhelecho, profánnak, amit én ennék a tiédből, és erről korábban szó volt már, hogy a profánnak a lahulin az úgy is hangzik, mint lohulin, nem profán. Tehát a profánnak szót, ami lahulin, úgy is lehet olvasni, hogy lohulin, nem profán, akkor úgy hangzik, mint hogyha azt mondanám, nem profán az, amit ennék a tiédből. Akkor viszont mégiscsak érvényes lenne a tiltás. Tehát mivel a misna azt mondja, hogy hulin sani eichelecha, ha valaki azt mondja, hogy profán az, amit ennék a tiédből, akkor nincs semmi gond. Ebből az következik, hogyha nem ezt mondta volna, hanem azt mondta volna, hogy lahulin profánnak, vagyis nem profán az, amit ennék a tiédből, akkor ott gond lenne, mert az úgy hangzik, mintha azt mondaná, hogy nem profán, amit ennék a tiédből, hanem szent, vagyis tiltott, számra fogyasztásra tiltott. Például el akarva, olyan, mintha egy áldozat lenne. Most ebből manimas niszin, akkor nézzük meg, hogy kit követ a mi misnánk. Írabi meir, ha lészlem, mi klál lávat a semmilyen helyén. Ugye, Rabbi Meir nem követheti, ha ezt a logikát veszük alapul, akkor Rabbi Meir nem lehet a mi misnánk szerzője. Mert ha visszaemlékeztek, akkor egy pár nappal ezelőtt tanultunk arról, hogy vita van Rabbi Meir és Rabbi Huda között, hogy a tagadás, egy tagadásból következik-e egy állítás. És Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy miklál láv iatasön meahén, hogy egy tagadásból nem következik egy állítás. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem profán az, amit én ennék a tiédből, akkor ez ebből még nem következik, hogy az szent és tiltott. Ha pedig ez így van, akkor ő nem lehet a misnánk szerzője, mert a misnánkból úgy tűnik, hogy a misna ezen az állásponton van. Velő Rabbi Yehuda? Akkor mit kell, hogy mondjunk, hogy a misnánk Rabbi Yehuda szerzeménye? Hány ürése? Akkor meg azért nem érthető, hogy mi szükség volt ezt mondani, mert Rabbi Yehuda már korábban ezt kifejtette. Tehát ugye ez az egész téma, hogy hulin, lahulin, hogy profán, vagy nem, vagy profánnak, és a profánnak azt úgy is érthetjük, hogy nem profán, stb. Ezt korábban már egy 4 nappal ezelőtt a 10-es lapon tanultuk. És ott ugye Rabbi Yehuda kifejtette, hogy szerinte valóban, ha valaki azt mondja, hogy lahulin sani eichelecha, profánnak, vagyis nem profán az, amit ennék a tiédből, akkor az tilossá válik. Tehát akkor mi értelme van ezt újra itt elmondani? Azt mondja, a Talmud, ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Igazából valóban nem lenne szükség ezt újra mondani. De ha már említette a többit, említette azokat az összehasonlításokat, amelyek azért nem működnek, mert az összehasonlítás tárgya az nem egy fogadalom által lett tilos, hanem önmagában tilos. Említi így a képszár házérke, vagy az kép havim, említi a mara, a disznóhúst, a bálványimádást, stb. Akkor már megemlíti ezt a szófordulatot is, hogyha valaki azt mondja, hogy profán legyen az, amit ennék a tiédből. De valójában való igaz, hogy nem, nincs erre szükség, tehát valójában nem kellett volna ezt külön megemlíteni. A vina már, ha akik tanni, de én mutatjunk, hogy hulin, képszál, hazért kell vélesz, hogy havér. A vinának egy sokkal találóbb válasza van. A vina azt mondja, hogy tulajdonképpen nem akarja ezt megismételni itt, mert tényleg semmi szükség nincs rá, hanem úgy kell olvasnunk a misnát, mint a misna azt mondaná. Ha valaki azt mondja, hogy profán legyen az, amit ennék a tiédből, akkor az értelemszerűen nyugodtan ehet a másikéből, nem történt semmi. És ugyanilyen az, amikor azt mondja, hogy legyen olyan, mint a disznóhús az, amit ennék a tiédből, vagy legyen olyan, mint a bálványimádás, amit ennék a tiédből, az ugyancsak ehet az övéből. Tehát tulajdonképpen itt azért hozza be a hulin, sáni öjjének, hogy legyen profán az, amit ennék a tiédből, mert ezekkel, mert ott egyértelmű, hogy nem történt semmi, hogy nincsen semmi érvényes tiltás, és ehhez hasonlítja a felsorolásban a későbbiekben szereplő elemeket. Illai tán a hullun hável minél baj is se illa? Várjunk csak, akkor miért kezd ilyen furcsán fogalmazni? Ha nem így fogalmazott volna, akkor azt gondoltam volna, hogy mégiscsak működik az összehasonlítás az említett felsorolt esetekben. Azt gondoltam volna, hogyha valaki azt mondja, hogy legyen olyan, mint a disznóhús, az, amit eszek a tiédből, akkor mégiscsak érvényes az összehasonlítás, és feloldozást kell kérnie a fogadalom alól. Mi kalász szukjál dájti hachi? Ki az, aki ezt gondolná? Ha midek tani széfa, imen le istai hárja lejke imopa, és kérdei peszek maka máhemik ládrésebe is ejna? Ja, ezt nyilván nem gondoltuk volna, hiszen a misna végén van egy eset, ahol ugyan a Tóra törvény szerint nem jönne létre az összehasonlítás, de mégis kell feloldozást kérni alóla. Ugye ez az, amikor a feleségével való házas viszony, az anyjával való házas viszony tilalmához hasonlítja. És ott ugye elvileg nem jönne létre a fogadalom, de a rabbik nem akarták, hogy könnyelműek legyünk, és ezért azt mondták, hogy mégis kell feloldozást kérni. Tehát látom azt, hogy a végén van egy olyan eset, ahol feloldozást kell kérni, akkor értelemszerűen nem gondolnám, hogy a misna elején említett esetekben is feloldozást kell kérni. Elomek várta hulimim mélen nászba, ezért inkább maradjunk az előző válasznál, hogy valójában nem kellett volna ezt az első elemet a felsorolásban itt említeni, tehát azt, hogy valaki azt mondja, hogy hulin sani öjhelecho, legyen profán az, amit eszek a tiédből, ez nem illik ide, és nem kellett volna ezt említeni. De ha már megemlítette a többit, akkor ezt is megemlítette, de valójában nem illik ide. Oké, most térjünk rá a lényegi részére a misnának. Mi a misna lényegi mondani valója? Az, hogy amikor összehasonlítással akarok valamit letiltani, akkor ez csak akkor működik, hogyha az a tiltott dolog, amihez most hasonlítom a most megtiltani kívánt dolgot, nos az a tiltott dolog, ugyancsak egy korábbi fogadalom által lett megtiltva, és nem pedig önmagában tilos. Na, hanem Mili, honnan tudom, hogy ez így van? Amerkra is kinyidör nederlás sem. Ugye, hogy szól a fogadalommal foglalkozó tórai idézet? Mózes 4. könyve, 30-as fejezet, 3-as mondat. Is kinyidör nederlás sem. Ha egy férfi fogadalommal fogadalmat tesz az örökkévalónak. Ugye a szövegben elég lett volna, hogyha a Tóra azt mondja, ha egy férfi fogadalmat tesz az örökkévalónak. Mi az is ki idő neder, ha egy férfi fogadalommal fogadalmat tesz az örökkévalónak? Mit akar ez mondani? Azt, hogy lehet úgy is fogadalmat tenni, hogy egy korábbi fogadalomhoz hasonlítom a mostanit. De ez csak akkor lehet tenni, hát si időbe davaran adul, ezt csak akkor lehet tenni, hogyha valóban egy korábbi fogadalom és egy fogadalom általi tiltáshoz hasonlítom a most megtiltani kívánt dolgot. Iha, ha ez így van, a filmbe davara asszor námi? De hakszim lesz, hogy iszor el nápsai? Azt mondja, Talmud, várjunk csak, de ha ez így van, akkor miért nem visszük tovább ezt a gondolatot, és miért nem mondjuk azt, hogy a összehasonlítással történő fogadalom az működik akkor is, hogyha egy a Tóra által megtiltott dologhoz hasonlítom összehasonlításban a dolgot. Hiszen a szöveg folytatása a Tórában úgy hangzik, le eszöj iszajál nápsoly, hogy tiltva tiltson egy dolgot saját magára. Tehát, a teljes mondat úgy hangzik, iski idő, nederlásem, egy férfi fogadalmat tesz az örökkévalónak, hogy tilalommal tiltson valamit magára. A tilalommal tiltson valamit, az úgy hangzik, mintha egy korábbi tilalomhoz hasonlítana, de egy olyan tilalomhoz, ami önmagában tilos, nem pedig egy fogadalom által tilos. Tehát akkor így megdől az az elv, amit itt fel akarunk állítani. Azt mondja, a Talmud lesz, hogy iszre, mi baj lelek a dánya, íze, iszre, hamar betölja. Azt mondja, erre a Talmud. Nem, a mondatnak ebből a feléből ezt nem tudnám kikövetkeztetni, mert korábban már szó volt róla, hogy ez a szófordulat a Tórának ebben az idézetében lesz, hogy Iszrael nápsolj, hogy valaki fogadalmat tesz az örökkévalónak, hogy tiltva tiltsa valamit magára, az éppen azt akarja nekem tanítani, ahogy ott a Brájta ezt két lappal ezelőtt tanította, hogy azok a összehasonlítások is működnek, amikor nem csak, hogy egy fogadalommal tiltottam meg azt a dolgot, amihez most hasonlítom a most megtiltani kívánt dolgot, ráadásul az a fogadalom, ez valami egyéni fogadalom volt. De ez Iszrael nápsai, valami olyan magára nézve tett tilalom, amit csak én saját magammal fogadtam meg. Ugye nem csak azok a fogadalmak, azok, amikhez ha hasonlítok egy újabb fogadalmal valamit, akkor létrejön a fogadalom általi tiltás, amelyek valamilyen általános vagy közösségi fogadalmak, hanem a személyesen általam tett fogadalmaknál is működik az összehasonlítás. Oké, akkor összefoglalva, ebből a mondatból tudom, ebből a tórai mondatból tudom, hogy a fogadalom abban az esetben, ha összehasonlítással történik, akkor működik, hogyha az, amihez hasonlítom, az a tilalom, amihez hasonlítom a most megtiltani kívánt dolgot, ugyancsak egy fogadalom által lett megtiltva. Egy röpke pillanat, csak valamit meg szeretnék nézni. Ugye a misna végén arról volt szó, hogy ha ömerle istai, ha reatálke ima, ha valaki egy fogadalmat tesz, és ez a fogadalom a házas életét kívánja megtiltani, tehát a feleségével mondjuk összeveszett, és bosszúból ezzel akarja zsarolni, és azt mondja, hogy legyen tilos a közöttünk lévő házas élet, csak úgy, mint ahogy tilos köztem és az anyám közt. Ugye elviekben itt ez az összehasonlítás és ez a fogadalom nem működne, mert ugye az anyjával való házas élet az a Tóra szerint tilos, nem pedig egy fogadalom szerint, fogadalom lévén lett tilos, és ezért ugye nem működik az az elv, amit mondtunk, hogy az összehasonlítás általi fogadalom csak akkor működik, hogyha az egy korábban fogadalommal megtiltott dolog révén jött létre. Itt mégis a bölcsek azt mondták, hogy járjunk el szigorúan, és tekintsük úgy, mintha ez a fogadalom létrejött volna, és a tiltás létrejött volna, és ezért az illetőnek feloldozást kell keresnie, kérnie a fogadalma arról. Ure minhu haré át a láj kebszár ima, kebszár a hajszi, ke arla, ki láj kerem, le jamaklo. Azt mondja, a Talmud váltsak, van egy brájta, ami ennek pont az ellenkezőjét mondja. A brájtában arról van szó, hogyha valaki azt mondja, legyél rám nézve olyan, mint anyám teste, vagy mint a nővérem teste, vagy mint fának a zsenge gyümölcse, ami ugye tilos a fogyasztásra, vagy mint a kevert vetésű gyümölcs, de a Máklón itt ugye mindig egy tórai tilalomhoz hasonlítja a feleségével való házaséletet, és ezért nem jön létre az összehasonlítás, és nem jön létre a tilalom. De a Máklón, nem, nincs semmi. Ugye a mimistánk mit mondott? Hogy ugyan a Tóra szerint nincs semmi, mégis a rabbik szigorúan jártak el, és azt mondták, hogy azért, hogy az emberek ne vegyék könnyelműen az ilyen jellegű fogadalmakat, mégiscsak feloldozást kell kérnie. Akkor hogy lehet a két dolgot, ugye itt a két a mistánkat és ezt a brájtát egy platformra hozni? Amara bájjala, amara klómida rájsza, carik sejlomida rabban. A bájjának egyszerű a válasza. Azt mondja, a brájta, ahol azt olvassuk, hogy nem történt semmi, mert ez a fogadalom nem jön létre, mert az összehasonlítás nem felel meg az összehasonlítások szabályrendszerének. Ez a tórai szempont. De a rabbinikus szempont az, hogy bár a Tóra szerint nem jött létre az összehasonlítás általi tilalom, mégis úgy tekintjük, mint a létrejött volna, és feloldozást kell kérnie. Ravina már. Rabba szerint pedig egész másról van szó. Szerinte, amit a mi mistánkban olvasunk, hogy bár nem jött létre az összehasonlítás, mégis úgy kell eljárnunk, mintha létrejött volna, ez az ámhórecekre vonatkozik, a tudatlanokra. Ők nem értik, hogy ez milyen szigorú dolog a fogadalmak, és hogyha nem köteleznénk őket arra, hogy feloldozást kérjenek az ilyen fogadalom alól, akkor könnyelműen vennék általában a fogadalmakat. Ha betámult hacham, viszont a brájta az tóratudósokról szól, akik pontosan értik a fogadalmak szigorú mi voltát, és nem értenék félre azt, hogy egy ilyen mondásnál, egy ilyen amúgy érvénytelen fogadalomnál nem kötelezzük őket a fogadalom alatt a feloldozásra. Tehát mit látunk ebből? Hogy különbséget teszek bizonyos esetekben az Ámhórec és a Talmid Chacham között, a tudatlan és a Tóra tudós között, és egy tudatlanra szigorú eljárást vetek ki, azért, mert ha nem így tennék, akkor nem érteni a nüansznyi különbségeket, és félreérteni a helyzetet. Ezt látjuk a következő más tematikájú, vagy más témájú brájtából is. Ha tánja a nöjderbe tajrelői amárklum, Rabbi Yochanan Tzarik Sheila Chacham, Rabbi Nachman Talmid Chacham, én egy Tzarik Sheila. Ha valaki a Tórára esküszik, akkor az érvénytelen. Ugye itt csak, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy a Tórára esküszik. A Tórára esküszik azt jelenti, hogy mitől válik egy eskü érvényessé. Egy eskü azáltal válik érvényessé, hogyha Isten neve benne van. Tehát tulajdonképpen Istenre esküszik az illető. Most ha valaki a Tórára esküszik, akkor ha egyértelmű, ahogy mindjárt látni fogjuk, hogy a Tóra tartalmára esküszik, amiben benne van Isten neve is, akkor az eskü érvényes. De hogyha úgy tűnik, hogy tulajdonképpen ő a fizikai tárgyra, a pergamenre esküszik, azt annak a szentségére esküszik, akkor az nem érvényes. És erről van itt is szó. Tehát ha valaki nöjdörbe tajra, valaki a Tóra fizikai pergamennyire esküszik, akkor az nem egy érvényes eskü, és nem kell feloldozást kérni az eskü alól. Vámára Bihéhanan, de Czarik Sejna Lechacha. A Bihéhanan viszont azt mondta, hogy ennek ellenére feloldozást kell kérnie az esküje alól, bár az eskü nem érvényes, feloldozást kell kérnie. Viszont Rav Nachman azt mondta, hogy Talmid Chacham, én egy Czarik Sejna. Hogy egy tóratudós nem kell, hogy feloldozást kérjen az esküje alól. És itt látjuk, hogy a különbség van ezek szerint az egyszerű nép és a tóratudós között. Az egyszerű népnek feloldozást kell kérnie, a tóratudósnak nem. Miért? Mert a tóratudós megérti, hogy itt miért nem érvényes az eskü, az egyszerűen itt nem értené meg, és azt gondolná, hogy könnyelműen lehet venni az esküket. És nézzük meg magát a teljes szövegét ennek a brájtának. Tánya. A nöjderbe töjrelői amárklum. Ha valaki a tórára esküszik, és itt a tóra pergamennyéről van szó, akkor az egy érvénytelen eskü. De másik kasszúgod, de azt mondja, hogy esküszöm a tartalmára, akkor igenis az esküje érvényes. Bau másik kasszúgba, varavkájomi. Ha a tórára és arra, ami a tórában van esküszik, akkor ugyancsak érvényes az esküje. Tehát tulajdonképpen három esetről van szó. Valaki a tórára esküszik, tehát a fizikai tájra, akkor az nem érvényes. Ha a tóra tartalmára, akkor az érvényes. Ha a tóra fizikai tárgyára és tartalmára, akkor az érvényes. Most pontosan az lesz a kérdésünk, hogy mi szükség van a harmadik bekezdésre, a harmadik esetre, amikor ha valaki a tóra tartalmára esküszik, akkor az érvényes, akkor ha a tórára és annak a tartalmára, akkor az pláne, hogy érvényes, mi szükség van ezt külön mondani? Tanni másik asszukba ad valakája, mint bau másik asszukba ad szarik, amely imár. Ja, egyszer azt tanultuk, hogy ha valaki a tórára esküszik, az érvényes. Bocsánat, ha valaki a tórának a tartalmára esküszik, az érvényes, akkor mi szükség van ehhez hozzátenni azt is, hogy ha valaki a tórára és a tóra tartalmára esküszik, akkor az érvényes. Amelem náhmenői kásja hadem machasza ajrájsza ára hadem nakit lébi jadei. Mochasza al ára dájta agvile nakat lébi jadei dájta leszkaraseba. Azt mondta erre a náhmen, megmondom, mi a különbség. A végén, tehát a harmadik bekezdésben és a második bekezdésben ugye, amit olvasunk, az nem ugyanarról az esetről szól. A második bekezdésben, vagy hát a harmadik bekezdésben, ahol azt mondja a szöveg, hogy ha valaki a tórára és a tóra tartalmára esküszik, akkor az érvényes, az miről szól? Hogy a tóra ott van előtte, ott áll a földön előtte a tóra, tehát nem fogja a kezében. Akkor kell mondania azt, hogy esküszöm a tórára és a tartalmára, mert ha csak azt mondaná, nézzük a különbséget. De a Hassa a Rájszára, az egyik, tehát a harmadik eset arról szól, hogy a tóra ott van a földön, a második eset Hadi Nakit Lébi Jadei, amikor meg azt mondjuk, hogy ha azt mondta, hogy a tórának a tartalmára esküszöm, az meg arról szól, hogy a tórát a kezében fogja. A Hassa Lára a Dajta Egvile, hogyha a tóra előtte van, és nem fogja a kezében, akkor is, hogyha azt mondaná, hogy a tóra tartalmára, még mindig azt gondolnánk, hogy az a tóra pergamennyét, fizikai mi voltát jelenti, és ezért csak akkor érvényes az esküje, hogyha azt mondja, hogy a tórára és annak tartalmára, és akkor itt tudom, hogy ő beszél a fizikai mi voltáról, a magáról, a pergamenről és a tartalomról is. Nakit lébi adej, ha viszont fogja a tórát a kezében, és annyit mond, hogy a tóra tartalmára, akkor érteném, hogy az valóban a tartalmát jelenti, és nem a fizikai mi voltál. Mi baj? Tehát akkor tulajdonképpen a második és a harmadik eset nem ugyanarról az esetről szól. A másik esetben a tóra a kezében van, és ezért, hogyha azt mondja, hogy a tartalmára, akkor tudom, hogy az valóban a tartalmát jelenti. A harmadik esetben, ha azt mondaná, hogy a tartalmára, vagy ami írva van benne, akkor azt gondolnánk, hogy ő a pergamenre gondol, és ezért azt kell mondania, hogy a tórára és a tóra tartalmára. Nibaj széma, de a hászalára, ha akkor más mondom, áfal gáb, de a hászalára, kivend a mellő másik kasszokba meháné, de zú, de én szerint lémás zúgtani. Egy másik lehetséges válasz, kicsit egyszerű válasz az az, hogy mind a két eset arról szól, hogy a tóra nincs a kezében, hanem előtte van. És a Misna azt akarja mondani, hogy Akkor is, hogyha a Tóra előtte van, ha azt mondja, hogy a Tóra tartalmára, akkor értem, hogy a Tóra tartalmára gondol, és nem a fizikai pergamenre. És a harmadik eset a misnában, amikor azt mondja, vagy a harmadik bekezdés, ami azt mondja, hogy ha valaki azt mondta, hogy a Tórára és a tartalmára, az valóban nem szükséges, hanem csak mondja a misna, hogy pláne, hogy ez esetben érvényes az, amit mond. Ez a második válaszom. Ibai széma. Azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen mind a két eset arról szól, hogy nem előtte van a Tóra, hanem a kezében tartja a Tórát. Alkalmásban van, kimény de nakit lebi adej, áfágáv de lejemár ba, kimánda amár, másik kasszúba dami. És azt akarja mondani a szöveg, hogyha a kezében van a Tóra, akkor is, hogyha csak annyit mond, hogy a Tórára, és nem teszi hozzá azt, hogy tartalmára, az olyan, mintha azt mondaná, hogy tartalmára. Oké, bárhogyan is legyen, akkor ebben a brájtában, ugye ami az oka annak, hogy ezt a brájtát hoztuk, az az volt, hogy azt látjuk ebből, hogyha valaki nem jól mondta az eskü szövegét, akkor az eskü érvénytelen, és mégis, amikor egy ámhórecről van szó, egy tudatlan emberről van szó, úgy tekintjük, mintha az eskü érvényes lenne, és feloldozást kell kérni az eskü arról, akkor ebből látjuk, hogy különbséget teszek egy tóratudós és egy tudatlan között. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Holnap reggel, nem értem, már szokásos időben 7:30-kor folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy ma reggel is velem tartottatok. A legeslegjobbakat kívánom nektek a mai hétfői napra, a viszontlátásra, viszonthallásra.